Fekete István, a Koppányi Aga testamentuma. A boltozatos nagyszobában sok volt az árny és kevés a fény. A sarokban nyitott tűzhely parazsa sugárzott enyhén, és a zsarátnokról lágy hamufoszlányok szakadtak le, ha a szél belehúhogott a kürtőbe. A kecskelábú asztalon lobogott egy szál gyertya, de a homályban ez is csak vergődött. Fénye ott maradt az asztalon, amely fölé 8-10 is hajoltak, és mohón figyelték az íródeákot, kinek tolla sercegve szántott a pergamenen. A toll csévéjének hatalmas árnyéka álmosan imbolygott a falon, és amikor megállt, a fejek felemelkedtek, és sóhajtott mindenki, mintha ő írta volna a levelet. Nehéz dolog az ilyen levélírás, szent igaz. Megvan, könnyebbültek meg. Olvast fel, diák, előről! A diák olvasni kezdett, leheletétől lobbant a láng a gyertyakanócán, és az ümmögő hang dorombolva húlt a sötétbe. Ez a levél odassék Oglu Agának Koppányba. Köszönetem és magam ajánlását, Vitéz Aga. Továbbá kívánnám, hogy megjelentsed napját, mikoron bajt töszöl velem egy szál kardra. Tudd meg, Vitéz Aga, én ama Babocsai Gáspár fia vagyok, kinek fejét vetted éveknek előtte. Te vitéz vagy, ki nem dugod el arcod előlem. Ennél több levelet néked nem küldök. Ez levélhez képest adjad tudtomra, ki össze vagy sem, mert én apám fejéért a tied akarom, vagy a magamét is elveszejteni. Amíg ezen dolgom el nem végeztem, vitézi kenyerem böcsülettel nem ehetem. Választ várok hamarsággal, Isten tartson meg békességgel. Levelem kelt Fonódon, Szent György hava első szerdáján, Annó Domini 1586, Babocsai Gáspár fia. Csend lett. A diák várakozóan körülnézett. Szépen írtad, diák, szólt a cigányképű Bogics Márkó, ki Szigetvárából származott ide, nem találván helyét sehol a végeken. Félig meddig főlegény számba ment, mivel hogy megállta a bajt mindenütt, és kardján csorba nem esett. Szép, mondták a többiek is, és most már általános beszélgetés kezdődött. Babocsai László hallgatott. Túlnézett a többieken, túl a lobogó gyertyalángján, elhalkult előtte a beszéd zaja, és túlhaladt időkből visszafordult egy kép. Szeles májusi nap volt. Anyja sűrűn tekingetett a Bézsenyi útra, ahol hajladoztak a jegenyék, pedig az udvarház körül semmi szelet érezni nem lehetett. A kertben nem mozdult egyetlen levél, s a kert alatt töretlen tükör volt a berekvize, mintha figyelő várakozás lett volna egyszerre az egész világ. Aztán porfelhő kezdett gomolyogni a Fonódi út felett. Jönnek! Az asztal már terítve volt. Ónkancsók álltak a fal mellett borral. Jönnek! Anyja a feszületre nézett, és újra ki az ablakon. Ez volt az utolsó, hogy apádat elengedtem. Maradjon legény, aki bajba akar járni. Ne vegyen feleséget! Teremtőm, de lassan jönnek. A porfelhő, mintha állt volna, pedig hűvös levegő vágódott be az ajtón, mintha most ért volna ide a szél. A nehéz csíkos abrosz kicsit meglebbent a húsnak és bornak, olyan dohos illata mozdult a szobában, mintha elfeledett kamrát nyitottak volna ki. Nem tudni miért és nem tudni kinek. Összeborzongtak. És csak néztek ki az útra, amelynek hajlásán csökönösen állt a lovaktól felvert por. Miért jönnek azok ilyen lassan, Istenem? Máskor már rég itt lennének, édes fiam! László alig ismert anyjára, szemében könnyes félelem homályosodott, és arcára ráncok szürkültek. Nem nézett többé ki az ablakon, csak ő. Nem hitte, hogy apját valami baj érheti az ismeretlen török vitézzel kötött viadalon. Levágott eddig 50-et, ez sem lesz kivétel. Lassan, nagyon lassan jöttek a vitézek, valami dermedt rémület nőtt körülöttük, és nem sokára meglátott valamit, amitől egy hideg kéz, mintha szíven simogatta volna. Hajadon főt jöttek. Halottat hoznak. Megölelte anyját vadfájdalommal, s az asszony megérezte fia ölelésében a vergődést s a vigasztalást. Úrapja nagy szürke lova megállt a ház előtt, amíg leemelték róla a holtat. Valaki az asztalra csapott. Eltűnt a látomás.
A bajvívók egészségére!
Emelte Potyondi Miklós a poharát, aki mindig talált okot, amire nagyot lehetett inni. László is fenékig ütte a kupát, apjára gondolt. Amióta eltemették, alig volt más gondolatja. Megvíni a törökkel! Ha szépet álmodott, nagy, virágos réten át kezében megvillant a kard, zengett a kürt, s lehanyatlott a török. Hazúról is úgy szökött meg, anyja dehogy is engedte volna. Apród lett, múltak az évek, az apródból lassan kevés beszédű, inkább szomorkodó vitéz. Kisebb lesvetésekben, portyázásokban már apród korában kitüntette magát, később lándzsát is tört török vitézekkel, de igazi harci szerszámja a kard lett. Oglu karddal győzte le apját, legyen hát kard, ahol csak meghallotta hírét valami jó kardvívónak felkereste, és fortéjait eltanulta. Nem tudom, miért kötöd magad a kardhoz, kérdezte Szalai Pista. Annak a töröknek olyan a kardja, mint a menkő. Híre van egész túl a Dunán, vagy még odébb is.
Van az én kardom is olyan jó,
mondta László.
Butaság az e féle, mondta Bogics Márkó. Az ellenséget azzal kell megszorítani, amit nem tud. Én láttam Oglut vívni. Nem adnék a fejedért egy nyeletlen fokos, Laci fiam. Levágna az még engem is, pedig én próbáltam egy keveset. Téged, felelt László, én is leváglak. Megpróbálhatjuk, persze csak játékból, könnyű karddal, vasingben, sisakkal. Bogics felugrott. Gyújtsatok világot, és toljátok el az asztalt! Ahányszor megvágsz, annyi kancsóbort fizetek! Szúrni is szabad! Csak a páncélra, mondták.
Nagy zajongás keletkezett. Kell az ilyen, ez kell Lászlónak, hadd tanuljon! Kijelölték az igazlátókat, akik a bíráskodást vállalták. A fáklyák lobogó lánga légtek a falba szúrt vaskarokon, és elcsendesedett a lárma, amikor a küzdők szembeálltak. Ekkor megcsikordult a kilincs a nagy tölt fajtón. Szélesre tárult, és egy alacsony, szinte vékony ember lépett a szobába. A fáklyák lángja csavarodott egyet, és a küzdők leeresztették kardjukat.
– Mit csináltok? Ki engedte?
Úgy csattant a hangja, mint az ostorcsapás. Az öregebbek köréje tolongtak.
Nemzethez kapitány urunk, csak játék, fogadásra megy. Az más, enyhült meg Csomai Ferenc kapitány, aki amilyen apró ember volt, akkora rendet tartott a zabolátlan végvári legények között.
A titkos bajviadalokat szigorúan megtorolta, és a törökkel is csak elkerülhetetlen esetekben engedélyezte.
Hát, lássuk!
A vívók újra felálltak, Bogicsról, aki zömök medvének látszott, most tűnt csak ki, hogy mozdulatai tüneményes, gyorsak. Cselt cserre vetett, de Lászlóval semmire sem ment. A fiatal babocsai nem támadott, csak védekezett. Csomai kapitány is egészen belemelegedett.
Vágd már te is vissza, Laci fiam!
Laci csak a fejével intett, hogy még nem. Bogics már egészen elvesztette a fejét a méregtől.
Nézd csak a kölyket, a fere a fickóját!
De bevágni nem tudott. A kölyök nyugodt volt, mint a jégdarab. Laci ekkor azt mondta,
na most olvassátok, egy,
és csattant Márkó fején a kard.
Kettő,
újra a fején.
Három,
most meg a mellén. Bogics megvadult és nekiugrott, de ekkor László kardja már meghajolva állt ellenfele mellén, aki, ha komolyan megy a játék, átszúrva fekszik a porondon.
Ej,
szólalt meg Csomai kapitány.
Mi volt a fogadás? Csapásunként egy kancsó bor,
felelték.
Egészségedre, Márkó! Nevetett. Vissza az asztalt!
A küzdők lehányták magukról a vérteket, Bogics kifújta magát, megrázta ellenfele kezét.
Jó vitéz vagy, de még jobb leszel! Nem adnék a török fejéért!
Csomai kapitány szeme megvillant. Bogics pedig szerette volna kitépni a nyelvét. Ismerte már annyira parancsolóját, hogy az könyörtelenül megakadályozza, ha tudja a Laci halálos bajvívását. Összenéztek a legények, és Bogicsnak hátat fordítottak. Laci szinte belesápadta a gondolatba, hogy a kapitány megakasztja a kihívást, inkább meghal. Fehéren kelt fel az asztal mellől. Nemzetes jó uram, most már tudja, mi készül. Nem haragszom Márkóra, hogy kimondta, lássunk tisztán. Amikor éveknek előtte az én uramapám fejetlen holttestét meghozták, és a nagy szürkeló megállt a ház előtt a véres batyúval, kegyelmed is ott volt, kapitány uram. Én berohantam a feszület elé, és megesküdtem az ő nyugalmára, és lelki üdvösségére,